Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai vasárnapi Isten tiszteleten. Isten vezesse a mi Isten tiszteletünket az ő lelkével és az ő kegyelmével. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére az igét Máté evangéliuma 3. fejezetéből olvasom. A kijelölt ige a 3. fejezetnek a 13. és azt követő versei Jézus Krisztus megkeresztelésének a története. A megnevezett helyen Isten igéje így szól hozzánk. Amikor eljött Jézus Galileából, a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus ezt válaszolta. Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, alá ereszkedik, és ő rászáll. És íme hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy újból vasárnapot ünnepelhetünk. Köszönjük neked, hogy a te közösségedbe hívsz bennünket, ahol megerősödhetünk, ahol a te kegyelmedben részesülhetünk. Te látod, Urunk, hogy milyen szükségünk van arra, hogy megerősítsd a szívünket, megerősítsd a lelkünket, megerősítsd az életünket, mert mi számtalanszor tapasztaljuk, hogy mennyire erőtlenek és gyengék vagyunk. De engedd meg, hogy úgy, ahogyan az erőtlen ember a táplálékból erőt merít, úgy tudjunk mi is a te igédből, a lelki táplálékból most erőt meríteni. Engedd meg, hogy ahogyan a szomjas ember a forrásnál vizet iszik és megújul, úgy tudjunk mi is a te igédből most inni, és megelevenenni, megújulni. Te látod, hogy mint a szarvas úgy kívánkozik a mi lelkünk is te hozzád. Engedd meg, hogy megérkezzünk, megelevenedjünk, megújuljunk és megerősödjünk a te igéd által. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Testvéreim, az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 42. Zsoltárt. A 42. Zsoltárnak az első és az utolsó versét. Az első vers így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Istennek igéjét olvasom most, testvéreim, úgy, mint az írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, annak is a 12. fejezetében, az első 8 versben, eképpen. Kérlek azért titeket, testvéreim, hogy Isten irgalmasságára, okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ez szerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Eddig Istennek írott igéje. Különösek ezek a mostani istentiszteletek, kedves testvéreim. Otthon vagyunk, a székünkön helyet foglalunk, vagy a fotelben ülünk, bekapcsoljuk a számítógépet, a rádiót, vagy a televíziót, és úgy nézzük az istentiszteletet. Pedig az Isten tisztelet mást jelent. Az Isten tisztelet az, ami megszokott rendünk szerint azt jelenti, hogy elmegyünk a templomba. Sőt, már otthon elkészülünk, ünneplőbe öltözünk, aztán megérkezünk ide a templomba, ünnepi érzésekkel. Isten tisztelet számunkra azt jelenti, hogy szól a harang, hogy közösen énekelünk, találkozunk a testvérekkel, az igére figyelünk, közösen imádkozunk, aztán még beszélgetünk is másokkal az Isten tisztelet után, hazafelé menet, és ismét megérkezünk az otthonunkba. Az Isten tisztelet számunkra egy szent helyet és egy szent időt jelent, amely el van választva a hetünkből. De most mégis ilyen különös istentiszteletet tartunk, sőt, már az elmúlt évben is ilyen istentiszteleteket tartottunk, amelyeket nevezhetünk külön istentiszteletként, vagy karantén istentiszteletként. Ez a karantén istentisztelet tehát olyan, amikor nem vagyunk együtt, mégis istentiszteletet tartunk. Pál apostol levelében egy harmadik féle istentiszteletről hallottunk. Nem a hagyományos istentiszteletről, amelyet megszoktunk, nem ilyen különös istentiszteletekről, amelyet most tartunk, amelyet karantén istentiszteletnek is nevezhetünk, hanem egy harmadik féle istentiszteletről hallunk. És ezt az istentiszteletet Pál apostol okos istentiszteletnek nevezi. És ennek az okos istentiszteletnek az alkotó részeiről beszél. De milyen is az okos istentisztelet? Az első fontos része az okos istentiszteletnek az áldozat. Az istentisztelet bibliai értelemben azt jelenti, és azt jelentette, hogy valamit vittek az Istennek. Valamit vinni az Isten részére, ez az istentiszteletnek az egyik része. És akkor, amikor valamit viszünk az istentiszteletre, akkor az bibliai szóval azt jelenti, hogy áldozatot viszünk. És Pál apostol ekkor mondja, okos istentiszteletként szálljátok oda magatokat élő áldozatul. Istennek tetsző, szent, élő áldozatul. Az okos istentisztelet tehát azt jelenti, hogy áldozatot viszünk az Istennek. Ne csak egy órát a hétből, ne csak egy ünnepi érzést napjaink során, az énekünk által, vagy egy közös ének által érzett ünnepi érzést vigyünk az Isten elé, hanem azt mondja Pál apostol, magatokat szánjátok oda az Istennek. Amikor valaki az istentiszteletre érkezett, akkor Pál apostol egy olyan kifejezést használ ebből, amikor az istentiszteletre érkező elvitte az áldozati állatot az oltárhoz. És amikor azt mondja, hogy szálljátok oda magatokat, akkor ezt a kifejezést használja, mint amikor odavitték az áldozati állatot egészen az oltárig. Megérkezni a templomba, elvinni az áldozati állatot az oltárig. Pál apostol ezt a mai igében így mondja, szálljátok oda magatokat, élő és szent áldozatul, azaz vigyétek magatokat el egészen az oltárig. Kélek tehát titeket, testvéreim, az Isten irgalmára, okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat. Tehát az áldozat, az odaszánt élet, az oltárig, az Isten oltárához megérkező élet, ez ennek az okos Isten tiszteletnek az első része. Amikor megérkezünk az Isten igéjéhez, megérkezünk az oltárhoz azzal a kérdéssel és azzal a kérdéssel, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Amikor az egész életünket feltesszük az Isten oltárára, mert az életünk is Isten ajándék, isteni ajándék, és az is, amit ebben az életben Isten kér tőlünk, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? A második része ennek az istentiszteletnek a felismerés. Itt az ige megítélésként is említi, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Igen, az istentiszteletnek ez is célja, hogy megismerjük az Isten akaratát, ami jó, ami neki tetsző, ami szent. Ezzel együtt azt is megmutatja Isten, hogy mi az, ami nem jó, ami neki nem tetsző. Megvizsgálhatjuk, megtanulhatjuk, hogy mi az, ami neki tetsző, és mi az, ami neki nem tetsző. Az istentiszteletnek, az okos istentiszteletnek ez is része. Hiszen a Biblia szavával azt is mondhatjuk, hogy az Isten akaratát megismerni. Azt jelenti, hogy megismerni a világot. Megismerni azt, hogy mi a célja ezzel a világgal az Istennek. Isten akaratát megismerni azt is jelenti, hogy megismerjük, mi az életünkkel a célja az Istennek. Megvizsgálni az Isten akaratát azt is jelenti, hogy mi a betegséggel a célja az Istennek. Mi ezekkel a próbatételekkel, a járvánnyal kapcsolatban az Isten akarata. Tehát amikor megérkezünk az oltárhoz, oda visszük magunkat egészen közel az Istenhez, akkor azt is megvizsgáljuk, hogy mi az Isten akarata. És azt is megtanuljuk, hogy mi az, ami nem az Isten akarata, ami neki nem tetsző, ami tévejgés, ami rossz útra visz, ami az emberi zsákutcákba vezet. Mert az emberi zsákutcák akkor kezdődnek, amikor az ember nem keresi az Isten akaratát, nem kutatja, hogy mi az Isten szándéka, amikor nem megy oda az oltárhoz, hanem felszínes marad még az Isten tisztelete is, amikor nincs okos Isten tisztelet az életében. Nézzük meg a 20. század második felét. A jelszó az volt, hogy nem kell a templom, nem kell az Isten tisztelet, és mennyire el is tévedt az ember. Mert ahol nem ismerik meg az Isten akaratát, ott eltéved az ember. Vagy nézzük a mostani kort, a 21. század jelenlegi évtizedeit, a nyugati civilizációban. Nem ugyanaz a helyzet. Nem kell a templom, a Krisztus igéje, és nincs már okos Isten tisztelet. És mennyire eltéved az ember, ha nincs kijelentés, mondja az ige, akkor elvadul a nép. És nem ez az egyik jellemzője a mai kornak. Milyen sok vadhajtást hajtunk az emberi kapcsolatainkban is, a közösségi kapcsolatainkban is. Ezért van szükség az odaszánt életekre, az okos Isten tiszteletekre, hogy megismerjük az Isten akaratát, hogy a vadhajtásokat le tudjuk metszeni, és az elvadult állapotunkból a szelídségbe tudjunk öltözni. Egy kortárs magyar költő erről így vall, mert a nagy hajtás kitekert belőlem minden emberit. Olyan szavak kellenek, amelyek mögött nincsen érdek, amelyek elevenembe vágnak. Mert a hatalmasra hízott egóm már egészen felfalta az érzéseimet, a részvétemet, a békémet, a derűmet, szétmar a sok meg nem bocsátás, szívműtétre van szükségem. Azaz, amilyen mértékben háttérbe szorult az okos Isten tisztelet, az Isten akaratának a megértése és megismerése, olyan mértékben nőtt az elvadulás, vagy a felolvasott idézet szavaival élve az érdek, az elhízott ego és a meg nem bocsátás. De az Isten akaratának a megismerése, az okos Isten tisztelet nem csak általános érvényű, nem csak azt jelenti, hogy általánosságban megismerjük az Isten világról, emberről szóló akaratát, hanem azt is jelenti, hogy megismerjük az Isten akaratát küldetésünkre és életünkre vonatkozóan. Az egyik alkalommal idős testvérünk elmondta, hogy már egyre kevesebb ereje van. Azelőtt még sokat segített a fiataloknak, vigyázott az unokákra, ha kellett, megfőzött, hogy amikor a fiatalok hazaérkeznek, készen legyen minden, de most, hogy megbetegedett, elerőtlenedett, már nem tud segíteni. A másik testvérünk pedig odaszólt felé, de imádkozni azt tudsz. Isten mindenkor megmutatja, hogy Mi a mi feladatunk? Életünkre vonatkozóan kinyilatkoztatja az ő akaratát. Hogy mi a mi feladatunk, küldetésünk a családban, a gyülekezetben, az anyaszentegyházban. És nem mindenkinek ugyanaz a feladata, mondja Pál apostol. Amikor megismerjük az Isten akaratát, akkor bizony rá kell jönnünk, hogy egy része az Isten népének a feladatai közül, ez egyik része a miénk. Nem minden, hanem külön-külön mindenkinek más. És ez így van jól. És Isten azt várja, hogy ami a mi feladatunk, azt végezzük el. Amit mi megismertünk, hogy a mi küldetésünk, abban álljunk helyet. Most ebben a bezártsággal és járvánnyal terhelt világban is megismerhetjük, hogy mi a mi feladatunk. Mi az Isten akarata arra nézve, amit most el kell végeznünk. Nézzük meg Pál apostolt. Pál apostol hirdette az igét, gyülekezeteket alapított, sokat dolgozott, de volt idő, amikor börtönbe vetették őt. Többször is volt börtönben. És amikor bebörtönözték, akkor imádkozott, és volt, amikor levelet írt. Mert akkor az volt a feladata. Felismert, hogy abban a helyzetben az Isten akarata az, hogy imádkozzék, és írja a leveleket. Mi is hasonló helyzetben vagyunk, ha nem is börtönben, de nem látogathatunk, nem kopogtathatunk be, nem mehetünk be a másik emberhez, de mégis Isten oltárához mehetünk, egészen az oltárhoz. És ott megérthetjük, hogy mi az Isten akarata. Most, itt, ebben az időben is. Mert amikor odaszálljuk magunkat az Istennek, akkor az az tűz, ami az oltáron ég, minket is meggyújt. És amit belülről érzünk, ami belülről éget bennünket tűzként, az azt jelenti, hogy Isten rá akar vezetni bennünket arra az irányra, arra az útra, amelyet ő elgondolt felőlünk. Akkor odafordítja az Isten a mi életünket a másik ember felé, akkor odafordítja az Isten a mi feladatunkat a mellettünk lévő felé, és ez lesz az okos Isten tiszteletünk. Egyrészt oda járulunk az Isten oltárához, oda szánjuk magunkat, oda szánt életünk lesz, másrészt viszont felismerjük azt a nekünk szóló feladatot, azt a részfeladatot az egészből, amit Isten tőlünk vár el, itt és most, és azt tesszük. Pál apostol idejében a proféta profétáljon, a tanító tanítson, az adakozó jókedvel adakozzon, a vezető vezessen bölcsességgel, és most is Isten szétosztja az ő feladatait, hogy épüljön az Isten népe, hogy erősítsük egymást és Krisztus egyházát. Volt valaki, akinek az egész élete okos Isten tisztelet volt. Oda szánt élet volt. Jézusé. Mert ő valóban azt tette, ami Istennek tetsző, ami az ő akarata szerint való, és meg is mondta az Úr. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Mert Isten abban gyönyörködik, ha valaki az ő akaratát cselekszi. És Jézus valóban azt tette, az első pillanattól kezdve az utolsó pillanatig. Engedelmes volt, mint halálig. És halálával megváltotta a világot. És halálával az teljes áldozatot hozta értünk. Ezért mondja Pál apostol, az Isten irgalmára kérlek titeket. Ez az irgalom, a Krisztusban megmutatott irgalom. Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim. Szánjátok oda magatokat, okos Isten tiszteletként, élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. hogy megítélhessétek, mi a jó, mi a kedves, mi az, ami Istennek tetszik. Milyen jó, hogy ez a mai Isten tiszteletünk nem csak egy karantén Isten tisztelet lehetett, hanem egy okos Isten tisztelet is, amikor elérkeztünk az Isten oltárához, és odaszánhatjuk magunkat, és mi is megkérdezhetjük, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És érezzük, hogy Isten tüzet adott, és már tudjuk, mi az, amit vár tőlünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az okos Isten tiszteletet állítottad elénk. Nem a hagyományos Isten tiszteletet, amelyet várunk, amelyről olyan szívesen emlékezünk, és amelyről szívesen jövünk majd ismét, ha tehetjük. Nem ezt a bezártságban megélt Isten tiszteletet, hanem az okos Isten tiszteletet állítod oda a mi tekintetünk elé. És ahogy Pál apostol kérte a rómaiakat, úgy kérsz bennünket te is, élő és szent áldozatul, okos Isten tiszteletként járuljunk oda hozzád, és szánjuk oda az mi életünket neked. Hadd legyen a mi életünk is odaszánt élet, értelmes élet. Urunk, olyan sokszor tapasztalta meg ez az embervilág, hogyha nem ismerjük meg a te akaratodat, akkor mennyire el tudunk tévenni. Hiszen az okos Isten tiszteletnek a része ez is, hogy megismerjük a te akaratodat. Hogy kutatjuk azt, hogy megvizsgáljuk, mi az, ami neked tetszik, és azt követjük. Segíts meg, Urunk, hogy megértsük, meglássuk és megtapasztaljuk, hogy mi a te akaratod. Mi a te akaratod most, itt, velünk, rajtunk keresztül, mit akarsz elvégezni, és segíts meg, hogy ezt meg is cselekedjük. Engedelmesen, jókedvel, derűvel és reménységgel. Így imádkozunk hozzád, Istenünk, a betegeinkért, adj nekik gyógyulást. Imádkozunk hozzád az egyedül állókért, az özvegyekért, az árvákért, légy gyámoluk. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a gyászolókért, légy vigasztalójuk. Kérünk téged, segíts meg az egészségügyben dolgozókat. Most, amikor különösen nehéz terhet, nehezedik rájuk, adj nekik testi, lelki erőt a munkájuk végzéséhez. Imádkozunk hozzád országunk vezetőiért. Kérünk, adj számukra bölcsességet. És téged kérünk, Istenünk, könyörülj rajtunk. Adj kimenekedést ebből a szorult helyzetből. Adj reménységet ebben a nehézségben, és segíts meg, hogy okos Isten tiszteletként oda tudjuk szánni magunkat, és megismerjük, mi a te akaratod velünk itt és most. Jézusért kérünk, aki oda szánta magát neked, egészen a kereszt halálig. Az ő áldozatáért kérünk, Istenünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Befejezésül, testvéreim, a 89. Zsoltár első versét énekeljük, a 89. Zsoltár első verse, amely így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten ugyanebben az időben ilyen karantén istentiszteletet tartunk, de reméljük okos istentiszteletet is, erre az alkalomra is szeretettel várom a kedves testvéreket. Áldás, békesség!